A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Üdvözlöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Köszöntöm itt a stúdióban Szakonyi Pétert, a 100 leggazdagabb című most megjelent 2025. évi kiadvány felelős szerkesztőjét. Szervusz Péter!
Szervusz!
Végignézve a listát, azt gondolom, hogy Magyarország a korlátlan lehetőségek országa. Ugyanis az első helyezett Mészáros Lőrinc immár második éve 50%-kal növelte vagyonát, miközben tavaly a magyar GDP alig 0,5%-kal nőtt, és az infláció is kisebb volt 4%-nál. Mit gondolsz erről?
Van egy olyan bomba, amit egy korábbi százas listavezető mondott, jelesül Várszegi Gábor, aki amikor kérdezték, hogy milyen lehetőségek vannak itt, azt mondta, hogy az Egyesült Államok ott van az óceán túlsó partján, Amerika pedig itt van. Na most ez akkor érvényes volt a 90-es években, hiszen akkor a privatizáció a különböző legális vagy féllegális üzletekkel könnyedén meg lehetett szerezni azt az első millió forintot, ami akkor sok embernek, sok vállalkozónak a valóban a kiindulási pontot jelentette. És Várszegi idézett mondata azt gondolom, hogy ma is érvényes, természetesen más koordinátorrendszerben.
Jó, mielőtt megnéznénk a listát, nézzük meg az alapelveket, nézzük meg, hogy milyen alapelvek szerint számoltatok.
2002 óta ugyanazok az alapelvek érvényesülnek. Ez azért is fontos, hogy azért is tartom én fontosnak, mert így nincs az, hogy menet közben megváltozik az értékelési szempont, vagy alap. Van, és a világban nagyon sok ilyen lista van, ahol azt számítják ki, hogy mondjuk egy cégnek mennyi az EBITDA-ja, és ezt az EBITDA-t felszorozzák egy iparági szorzóval, aminek a mértéke meglehetősen esetleges lehet, mert lehet egy ugyanabban a szektorban működő, mondjuk informatikai cégnek az EBITDA szorzója 4, de akár 12 is. És így hoznak ki egy eredmény. Mi a kezdetétől úgy döntöttünk, hogy nem ebbe a keretrendszerbe működünk, hanem alapul a cég saját tőkéjét veszük. Abban finomodott a módszerünk, hogy cégértékeléseket kérünk erre szakosodott cégektől, akik egy olyan cégértéket adnak meg, ami nem egy éves EBITDA-t fed le, hanem egy legalább 2-3 évet, hiszen lehet az EBITDA egy évben nagyon magas, vagy nagyon alacsony is. Tehát egy átlag EBITDA-t arra számolnak. Ez egy hasznos kiegészítő információ. Amikor összegyűjtöttük az összes információt az online céginformációs rendszerekből, hozzátettük a cégértékelést, akkor jön a számolás, és akkor jön az egyeztetés az érintettekkel. Hiszen ki tudná jobban azt, hogy milyen cég tartozik hozzá, milyen cég vagyona fölött rendelkezik, mint az, aki a tulajdonos. És ez itt a kulcskérdés, mert számítógépen egy laptoppal bármit ki lehet számítani, és annak az ellenkezőjét is.
Nem tetted hozzá, hogy azért az átláthatóság és a magyar állampolgárság is azt hiszem fontos tényező.
Igen, mind a kettő, ha hibázik, vagy akár egy is, az kizáró tényező. Bocsánat, és még, mert ha valakit elítélnek letöltendő börtönbüntetésre, az nem kap helyet a mi kiadványunkban.
Érdekes egyébként, hogy politikusok nem is nagyon vannak benne, de hát ez most zárójeles megjegyzés volt, menjünk tovább. Nézzük meg akkor a listát. Ugye most már évek óta Mészáros Lőrinc az első, és amint az előbb mondtam, az elmúlt két évben 50%-kal nőtt a vagyona. Vajon ez annak tudható, hogy olyan iparágakban van jelen, ami a 21. század iparágai?
Nem feltétlenül, mert mondjuk informatikában, gyógyszer szektorban nem találjuk.
Vagy online kereskedelem.
Igen, az online kereskedelem az egy külön téma lehetne, hiszen most ott tartunk, hogy magyar cég az online kereskedelemből lassan teljesen kiszorul, és átveszik a kínai, román, stb. Online. De ezt felejtsük el, ez szerintem ez egy külön adást megérne.
Hogy igen, de hogy az online kereskedelem a 21. századi parága, arról nincs vita kettőnk között.
Hát persze, hogy nincs. Például az online leánykereskedelem. Az, úgy gondolom, az nagyon dübörög. Elég ránézni Gattyán György szócikkére. Ugye ő a negyedik az idei listánkon is, és mindig az első ötben volt, sőt volt, hogy előrébb volt. Az kevés embernek gondolom tűnik fel, hogy ő az elmúlt évben 12 darab, tehát egy tucatnyi, hogy így fogalmazzak, felnőtt tartalom szolgáltató céget vásárolt meg.
Plusz a Playboyt.
Ja, plusz a Playboyt, igaz, teljesen jó. Igen, és hogyha most tessenek megkapaszkodni, van olyan hét, amikor ezeknek a, hogy mondjam, fórumoknak a látogatói száma meghaladja az 1 milliárd ember.
Egy hét alatt?
Egy hét alatt. 1 milliárd embert, mondom még egyszer. Úgyhogy aki finnyáskodik, és azt mondja, hogy ja, hát ez egy ilyen gyanús üzem, meg itt ugye könnyű, mert csak a lányokat kell mutogatni, kérem, tessék, csinálják utána. Gattyán György több mint 10 éve csinálja ezt, jóval több mint 10 éve, és most is a topon van.
Igen, hát ugye ez nem a klasszikus online kereskedelem, de még egyszer azért érek vissza erre, mert én azt gondolom, hogy azért a világ mégiscsak fordult a 21. században. Ugye most az AI, azaz a mesterséges intelligencia felé, erről majd később beszélgessünk, de azért az online, mint gazdasági tevékenység mégis a 21. század iparága.
Ez nem kérdés. Az ebben az érdekes, mert nagyon sokat gondolkodtunk, és úgy volt, hogy egy cikket be is teszünk erről, hogy a tavalyi számban egyébként volt egy ilyen cikk, ami ezt próbálta körbejárni, hogy miért nincs Magyarországon, vagy nem volt Magyarországon egy olyan cég, vagy egy olyan startup kezdeményezés, ami igazán nagy pénzt hozott volna. Dollár milliárdot, ezeket hívják unikornis cégeknek. Miközben a hasonló fejlettségű, mondjuk Lettországban, Litvániában, ha nem is azt mondom, hogy több tucat, de jó néhány meghatározó ilyen cég született. És ez fölveti azt a kérdést, hogy miért nem tudunk, vagy miért tudunk nehezen vagyont számolni online kereskedő, vagy online szolgáltatást nyújtó cégekkel. Miért nehéz ezeket beárazni?
Hát igen, mert ugye az első 10 embernek, vagy az első 10 leggazdagabb magyarnak a listáját nézzük, akkor talán a Jászai Gellért az egyetlen, amelyik ebbe a kategóriába van, ami a 21. századi parága, igen. Nem? Nem ő az egyetlen?
Igen, érdemes egyébként Jászait kiemelni, mert ő egy év alatt megduplázta a vagyonát, és most a 8. helyre jött föl, és az ő vagyona 264 milliárd forint, tehát majdnem 1 milliárd dollár. Az az érdekes benne, hogy ő egy olyan cégcsoportot rakott össze, ami a telekommunikációtól az űrtechnikán át a hadiparig, ível. Még az is lehet egyébként, zárójelbe jegyzem meg, hogy azért ennek a cégcsoportnak az adósságállománya meghaladja 900 milliárd forintot, zárójelbe zárom.
Hogy most ilyenkor mi van a vagyonértékeléssel?
Ilyenkor a vagyonértékelés a tőzsdei záró árfolyam.
Tehát nem levonva belőle a hitelt?
Nem, mert ilyenkor a tőzsdei árfolyam a meghatározó. Ugyanúgy, mint ahogy Mészáros Lőrinc meghatározó cégénél, vagy Csányinál az OTP, és akkor még emlegethetném, akiknek tőzsdei vagyonuk van, ott ez a prioritás. Tehát ott nem bonyolítjuk a számítást és a számot.
Tehát ez nem nettó? Ezek a vagyonértékek nem nettók?
Nettó.
De?
Nem de. Nettó, mert ennyiért veszik a részvényt.
Aha.
Hát ennyi a részvény ára. Tehát itt nincs mit szórakozni, kérdőjeleket feltenni. Ha ennyiért megveszik.
Hitellel együtt veszik ennyiért a részvényt.
Hát ennyi az ára. Hát akár, hogy számol a befektető azzal, hogy ennek a cégnek van jelentős adósságállománya. Kész.
Jó, hát akkor térjünk vissza a listára, ugye már említetted az OTP-t. Ugye az OTP-be az az egyenes vonal, ugye, ami a Csányi vagyonánál látható, és hát most már ő is dollármilliárdos, sőt, két milliárdos?
Igen.
Egyébként 5 dollármilliárdos van, ahogy számoltam, és 4 eurómilliárdos.
Igen, hát
ez jó, ezek játék a számokkal, persze. De azért nem lényegtelen.
Nem, bizony. De azért, hogyha összehasonlítjuk, mondjuk én mondok egy olyan szereplőt a nemzetközi és a közép-európai térségből. Kretinszki a cseh milliárdos, az a héten jelent meg a Times-nak a milliárdos listája, ott is előkelő helyen van. És mi érdekes, ő megvette az angol királyi postát, a Royal Mail-t, és megvette a legnagyobb és a leghíresebb, azt gondolom az egyik legszínvonalasabb brit áruházláncot, kiskerláncot, a Sainsbury-t. És hát ilyen nagyságrendekben mozognak ezek az igazán gazdag regionális milliárdosok. Tehát nem azt most, nem akarom minősíteni, de nem boszniai cementgyárat vesz, hanem egy... Úgy mondjam, egy emblematikus.
Jó, azért én megvédem Csányi meg az OTP-t, azért az OTP is elég sok környezetben lévő bankot vett, sőt, ugye most egy finn bankért hajt, azt hiszem, ugye van egy akvizíció, amire még nem került pont, de beszélnek már róla, ugye az újabb akvizíció is napirenden van, és az OTP már sok bankot vett itt a környéken.
Persze, nem szabad leértékelni, és nem távol álljon tőlem, hogy leértékelem ezt, hiszen éppen most olvastam egy elemzést, hogy amikor Csányi Sándor átvette az OTP-t, akkor 1,2 milliárd volt a profitja. Tavaly 1000 milliárd volt a profitja az OTP-nek, és ennek ugye 75%-át a lángbankok hozták, magyarul tényleg egy regionális multit épített fel.
Sőt, hát igen, a lángbankok hozzák több, mint az 50%-át, sőt, azt hiszem 60%-át.
75%-t?
Hát igen, szóval ez már kétharmad.
Igen, de mondjuk érdemes azt is megnézni, ugye mindjárt mondom pontosan, hogy az OTP-ben Csányi Sándornak 5,2 millió részvénye van, ez 132 milliárdot ért a március 31-i záró árfolyamon. Tehát, és erre egy 5 milliárdos osztalékot is föl tudott venni. Tehát azért ez látszik, hogy számára is, bár nem meghatározó tulajdonos, de azért ő is. Mondok egy másik példát. Keveset beszélünk arról, de ez is nagy teljesítmény. Ugye említettük Gattyán a Csányi Sándor féle birodalmat. Ugye itt van Váradi József, aki a nullából épített föl, tényleg a nullából épített fel egy európai vezető légitársaságot. Jó, hogy ő, az ő tulajdon része most 5% körül volt, de természetesen ő is rajta van a magyar 100-as listán, de kérem szépen, megcsinált valamit. Megcsinált olyat, amit se előtte, és jelenleg sem tud senki.
Hát igen, nem, és nem egy startupot.
És egy olyan csinált, ami kézzelfogható. Van, mit tudom én, 140 repülőgépe, nem tudom, a hány bázisállomása, stb. Tehát ezek előtt le a kalappal. Most az tök mindegy, hogy ebből a szempontból nézve és visszakanyarodva a korábbi kérdésedre, engem nem érdekel ilyen szempontból, hogy az, mondjuk az első 1 milliót, mit tudom én, számítógép alkatrészek becsempészésével szerezte. A kérdés nekem sokkal inkább az, hogy mit kezd ebben az 1 millióval. Hogy vesz rajta egy autót, éjszakai életbe beleveti magát és elkölti, vagy fölépít egy cégbirodalmat. Nem kérdés, hogy melyik, legalábbis nekem, számít értékesebbnek.
Igen, én is azt gondolom, hogy azért itt egy folyamatról van szó. Amikor 2002-ben elindult a kiadvány, ugye akkor azok között, akik az első 10-ben voltak, azok közül ma talán 2 vagy 3 ember van. Talán a legbiztosabb pont Széles Gábor.
Nem, hát figyelj, ugye Csányi azon is rajta
volt. A Csányi azon is rajta volt, így van.
Széles Gábor, igen, ez a 2 volt az első 10-ben.
Talán a Veres Tibor is, ha jól emlékszem.
Talán a Veres Tibor is, igen. Tehát de összességében olyan 15-en vannak csak
az induló százból.
És ez teljesen logikus, mert ugye...
Ennyit változnak.
Hát
változik az idő.
Nem csak az idő, sajnos öregszünk. Még a milliárdosok is öregszenek. És sajnos ugye az van, hogy aki a rendszerváltás korá idején kezdett bele valamibe, az ma már vagy nyugdíjas, vagy nyugdíj előtt áll. És azon gondolkodik teljes joggal, hogy hogy adja át a cégét, a cégcsoportját, gyereknek, unokának.
Hát igen, ezért van, hogy néhány helyen ugye úgy van, hogy maga a listán szereplő ember, plusz a családja, vagy plusz a fiai. Nagyon sok ilyen szócikk van.
Majdnem, szerintem, hogy most 80% már ilyen, ebből a százból is. Tehát, hogy egyre többen kérik azt, hogy ne az legyen, hogy Nagy Jenő, hanem hogy Nagy Jenő és családja.
Én azt hiszem egyébként, hogy valóban, ha 2002-höz vesszük, akkor tényleg eltelt annyi év, hogy egy generáció változik, egy generáció felnőtt.
Így van.
Tehát azok a gyerekek, akik 2002-ben születtek, azok már bekapcsolódhatnak ugye a gazdálkodásba.
És egyébként az is jól látszik, lehet, hogy jövőre csinálunk egy ilyen összeállítást, hogy a jelenlegi milliárdosok, és a jelenlegi alatt értem mondjuk az elmúlt 20-25 év milliárdosai, már tudják, hogy mi a tuti befektetés.
Hát igen, szerintem sose lehet tudni.
Nem, az oktatás. Nekem André Kosztolányi annak idején egyszer egy budapesti interjú során megkérdeztem tőle, hogy na mi a tutiben, most mit ajánlana, mit vegyek. Ránézett és azt mondta, hogy van gyereke? Van. Akkor az oktatásban. És érdemes megnézni, hogy tehát ennek, hogy konkrétan ennek a rétegnek a gyerekei hol tanulnak. Vagy Londonban, a London School of Economics, vagy a Yale, vagy a Harvard, tehát a világ legjobb iskoláiban kupálódnak ezek a gyerekek. És ez, szerintem azért ez biztató, ennél csak az lenne a biztatóbb, ha haza is jönnének.
Szerintem azért ezek a gyerekek közül nagyon sok hazajön, hiszen át kell venni ugye a papa tulajdonát, nem?
Így van.
Köszönöm szépen, most tartunk egy kis szünetet, és aztán rövidesen folytatjuk a beszélgetést Szakonyi Péterrel, a 100 leggazdagabb szerkesztőjével.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.